Hogy juthassak a mennyei jusra, úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Második alkalommal rendeztek úgynevezett iskolatábort Rómában, a Szent István házban, az Olaszországban élő magyar gyermekek számára. A tábor idei témája ez volt, ismerd meg hazádat, Magyarországot. A második olaszországi diaszpóra iskolatábor a külföldi Magyar Cserkészszövetségen keresztül a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT, valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a külföldi Magyar Lelkipásztori Szolgálata támogatásával valósulhatott meg. Szíriából szomorú hírek érkeztek a napokban, hiszen újabb brutális támadások érték a kisebbségeket, köztük a keresztényeket, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Ez elfogadhatatlan, a nemzetközi közösségnek határozottan fel kellene lépnie ezen támadásokkal szemben. Gideon Szár izraeli kollégámmal áttekintettük a régióban kialakult helyzetet, és egyetértettünk, hogy határozottan el kell ítélni a szíriai kisebbségek elleni támadásokat, írta Szijjártó Péter. Elfogták a palágykomoróci görög katolikus templom feltételezett gyújtogatóját, közölt az ukrán biztonsági szolgálat kárpátaljai részlege a Facebook oldalán. A 28 éves helyi férfi ellen büntetőeljárás indult, nemzetiségek, illetve felekezetek elleni uszítás, valamint szándékos gyújtogatás miatt. Az ukrán hatóságok állítása szerint a provokáció célja az volt, hogy destabilizálják a helyzetet a határmenti régióban, és az ellenség számára megteremtsék a szükséges információs képet. Európának nem Ukrajnán keresztül kellene megvédenie magát, hanem a saját biztonságát kellene megerősítenie, mondta miniszterelnök politikai igazgatója Aspenben a CNN amerikai hírtelevíziónak adott interjúban. A magyar álláspont emiatt egyedülálló, az ukránok saját magukért harcolnak, és ehhez joguk is van, de ez nem a mi biztonságunkról szól, mi soha nem kértük őket arra, hogy a nevünkben harcoljanak, mi nem akarunk konfrontálódni Oroszországgal, jelentette ki Orbán Balázs. Jóvágyta pénteken az ukrajnai háború kezdete óta 18. szankciós csomagját Oroszország ellen az Európai Unió. Kaja Kallas, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az ex-közösségi portálon azt írta, a büntető intézkedések tovább csökkentik a Kreml háborúra fordítható anyagi forrásait, mert az eddigi szankciókat megkerülő orosz árnyékflotta további 105 tartályhajóját és üzemeltetőiket veszi célba, valamint korlátozza az orosz bankok finanszírozáshoz való hozzáférését. Két évvel 2027 végéig meghosszabbította a tagállamok gáztárolási kötelezettségeit az Európai Unió tanácsa. Eszerint a tagállamok területén található földfelszín alatti gáztárolókat a kapacitásuk legalább 90%-áig fel kell tölteni, de ez rugalmasan teljesíthető októberben és novemberben. Magyarország továbbra is a kínai beruházások első számú európai célpontja kíván maradni, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ezek nagyban hozzájárulnak a gazdaság teljesítményéhez és dimenzióváltásához. A tárcvezető kínai vállalatok vezetőivel vett részt munkareggelin még pénteken. Az egészségablak alkalmazás új funkciója segít minél korábbi szakrendelési időpontot foglalni, hívta fel a figyelmet Rétvári Bence. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet választani, tudatta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára az MT-vel. Országszerte 1000 vízügyi szakember dolgozik az aszály elleni küzdelemben, és azon, hogy segítsék a bajba jutott tógazdaságokat, halas és horgásztavakat üzemeltető vállalkozásokat, mondta el a mezőgazdaságért felelős államtitkár. Huba Imre, aki az aszályvédelmi operatív törzs vezetője is, közölte, arra törekednek, hogy ahol van szabad vízkészlet, abból annyit juttassanak a tájba, amennyit csak lehet. Eddig mintegy 180-200 millió köbméternyi plusz vizet emeltek át a felszíni vízfolyásokból, és helyeztek ki a tájba. Ennek a táj ökológiai állapotának javítása mellett a növényzet és az állatok vízzel való ellátásában és a vadakitatásában is jelentősége van. Már második éve tart a tartós vízhiány, a kis vízfolyások és a csatornák nem tudnak megtöltődni vízzel. A Konföderáció ellenzéki tömörülés kezdeményezésére mintegy 80 lengyel városban, köztük Varsóban is tartottak tüntetéseket a kormány és az Európai Unió migrációs politikája ellen. A Konföderáció a jobboldali szervezetekkel és a foci szurkoló klubjaival együttműködve hívta össze a tiltakozókat. A tüntetők lengyel zászlókat és a határvédelmi mozgalmat támogató transzparenseket is vittek. A mozgalom keretében az utóbbi hetekben a nyugati határ térségében polgárőrségek szerveződtek a Németországból visszatoloncolt migránsok miatt. Végül az időjárásról. A gomoly és fátyol felhők mellett derült lesz majd az ég, az ország keleti felén van esély záporra, zivatarra, a szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 12 és 17 fok között, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Másodfokú hőségriasztást rendelte jövő hét csütörtökig az országos tisztifőorvos. A következő napokban ismét tartósan 25 fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet. Az extrém meleg nem csak a krónikus betegségben szenvedők, hanem az egészséges szervezet számára is fokozott terhelést jelenthet. Híreinket hallották.
Si c'était à refaire, le rendez-vous et l'heure, la foudre sur nos têtes, les battements de mon cœur, le feu des mots d'amour au berceau de l'histoire, l'enfant qui chaque jour t'appelle à ma mémoire, la folie des grandeurs, ses effets secondaires, le pire comme le meilleur. Je ne changerais rien si c'était à refaire. Je passerais par toi si c'était à refaire. Tu passerais par là sur nos chemins d'hier. Qui d'autre mieux que toi? Si c'était à refaire, tu serais toujours là. Si c'était à refaire, Louis et sa douceur, la valse des chimères de ses matins rêveurs, les absences trop longues, les silences bavards, la lumière et les ombres, si on te la promesse des fleurs, le mystère d'une larme, le bémol des erreurs. Je ne changerai rien vie s'était à refaire, je passerais par toi. Si c'était à refaire, tu passerais par là, sur nos chemins d'hier, qui dort mieux que toi. Si c'était à refaire, tu serais toujours là. Et lendemain qui chante les combats incertains qu'on a passés ensemble, je ne changerai rien. Si c'était à refaire, je passerais par toi. Si c'était à refaire, tu passerais par là, sur nos chemins d'hier, qui dort mieux que toi. Si c'était à refaire, tu serais toujours. J'ai tout à refaire pour d'autres rêves devant moi. Demain comme hier, ce sera avec toi.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexandre Dumas a Három testőr című írásának 29. részét Varga Tamás olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Alexandre Dumas, a Három testőr. Amikor Párizsba megérkeztek, D'Artagnant Trévi úrlevele várta. A testőr kapitány értesítette, hogy a király teljesíti kérelmét, és kegyes engedelmével beléphet a testőrök közé. Ezzel D'Artagnan minden szíve vágya teljesült, természetesen egyetlen egyet kivéve, azt, hogy Bonacieux-né nyomára lejjen. Tüstént nyargalt is nagy vígan cimborájhoz, akiktől alig fél órája köszönt el. Nagy gondban, szomorúságban találta őket. Athosnál gyűltek össze tanácskozásra, ez mindig annak jele volt, hogy meglehetősen komoly a helyzet. Épp az imént tudatta velük Trévi úr, ő felsége rendíthetetlen elhatározását, hogy május 1-én hadat indít. Haladéktalanul állítsák össze felszerelésüket. A négy filozófus tanácstalan volt, csak bámultak egymásra. Fegyelem dolgában Trévi úr nem ismerte a tréfát. Milyen összegre becsülik a négy fölszerelést? Kérdezte D'Artagnan. Itt nem sok a beszélgetni való, válaszolt Aramis. Már megcsináltuk a számvetést, ha a spártai fukarsággal számítjuk is, 1500 frankra van szükségünk fejenként. 4x15 az a 60, vagyis 6000 frank, szólt Athos. Én pedig, mondta D'Artagnan, úgy hiszem megússzuk fejenként 1000-rel, bár számvetésem nem annyira spártai, mint fiskális. Portos felrezzent a fiskális kifejezésre. Aha, van egy ötletem, szólalt meg. Az is valami, engem jelenleg még az ötlet árnyéka is elkerül, szólt közben hidegen Athos. D'Artagnan pedig, uraim, úgy hiszem kissé meghibbant az örömtől, hogy közénk tartozhat ezentúl. 1000 frank. Ezennel kijelentem, hogy 2000 kell egymagamnak. 4x2 az 8, szólalt meg erre Aramis. Ezek szerint 8000 frankot kell szereznünk a felszerelésre. Ám bátor, ami igaz, az igaz. A nyergek már is megvannak. Megvan továbbá, tette hozzá Athos, miután megvárta D'Artagnan, aki elbúcsúzott szimboráitól, és Trévéi úrhoz indult köszönetet mondani, becsukta az ajtót. Megvan továbbá az a szép gyémánt, amelyik barátunk gyűrűs ujján ragyog, az ádója. D'Artagnan túl jól cimbora, nem tűrheti, hogy testvérei szükséget lássanak, miközben neki királyi sarc üti a markát. A négy jó barát közül kétségkívül D'Artagnannak főtt a feje leginkább. Jól lehet, gárdista lévén sokkal egyszerűbb dolga volt a felszerelés körül, mint a testőruraknak, akik fölöttébb előkelő társaság. Ám a mi ifjú gaszkonyink, mint már láthattuk, előrelátó és úgy szóván fösmény természet volt. Ugyanakkor furcsa ellentét, csak nem annyira kérkedő, hogy szinte még Porthos is tanulhatott volna tőle. Ebben a pillanatban D'Artagnant még hozzá nem csak hiúsága tüzelte, hanem valami önzetlenebb aggodalom is. Bármennyire szeretett volna Bonacieux-né nyomára jutni, hírét sem hallotta a fiatalasszonynak. Trévéi úr megemlítette a királynénak, a királyné semmit sem tudott a fiatal rőfösnéről, és megígérte, hogy keresteti. Szer fölött határozatlan ígéret, nem igen nyugtatta meg D'Artagnant. Athos ki sem dugta szobájából az orrát, feltett szándéka volt, hogy szalmaszálat sem tesz keresztbe a felszereléséért. Két hetünk van, mondta barátainak. A két héten belül nem jutok felszereléshez, vagy helyesebben, ha nem jut hozzám a felszerelés, akkor mivel túl jó katolikus vagyok, és nem röpíthetek golyót a fejemben, összerúgom a patkót ő eminenciál négy gárdistájával, vagy nyolc angliussal, és addig verekszem, amíg egyikük le nem terít, amit tekintve számbeli fölényüket nyilván be is következik majd. Akkor elmondhatják, hogy a királyért estem el a kötelesség mezején, és nem lesz szükségem felszerelésre. Porthos folyvás csak sétálgatott, összefonta háta mögött a karját. Én ragaszkodom az ötletemhez, hajtogatta, és egyre csak bólogatott. Aramis gondba merült, és nem szólt semmit, még a haja is kócos volt. Mindemegy ászos apróságok jól mutatják, milyen sötét sivárság szorongatta a társaságot. A négy inas, akárcsak Hippolytos paripái, hűségesen osztozott mindeme búban gyötrelemben. Muszketon kenyérhajat gyűjtött, Bazen az örök áltatos éjjel-nappal a templomokat bújta. Plánsi a röpködő legyeket bámulta, Grimaud pedig, akit a köznyomorúság sem bírhatott rá, hogy megtörje a csendet, és ezzel megszegje gazdája parancsát, felleghajtó nagy sóhajokat eregetett. A három jó barát, mert miként említettük, Athos megesküdött, hogy egy szalmaszálat sem tesz keresztbe a felszerelésért, a három jó barát ilyeténképpen minden nap már hajnalban szétszélett és késő éjszaka tért haza. Naphosszat őgyelektek az utcán, szemügyre vették a kocka köveket, nem hullatta-e a földre valamelyik járókelés zsebéből erszényét. Azt hihette volna, az ember nyomot szimatolnak, oly figyelmesen járkáltak fels alá. Amikor összetalálkoztak, kétségbe esett tekintetük, ezt kérdezte egymástól, találtál valamit? Az első jó gondolat Porthos fejéből pattant ki, és mivel konokul ragaszkodott ötletéhez, a tettek mezejére is ő lépett először. A derék Porthos a tettek embere volt. D'Artagnan egy szép napon megpillantotta, mint a Szent Lupus templom felé ballag, és ösztönösen a nyomába szegődött. Porthos belépett a megszentelt falak közé, előbb azonban megpödörte a bajszát és lesimította a szakállát, ami nála mindig határozottan hódító szándékra utalt. D'Artagnan meglehetős elővigyázatosan fedezte magát, ezért Porthos azt gondolta, senki nem vette észre. D'Artagnan utána lopózott. Porthos az egyik pillérhez támaszkodva megállt. D'Artagnan a pillér másik oldalához támaszkodott, barátja most sem vette észre. Éppen prédikáció volt, ilyenkor mindig nagyon népes a templom. Porthos ért az alkalommal, és szemezni kezdett a nőkkel. Muszketon szorgoskodása folytán külseje korán sem árult el belső helyzetének ingatagságát. Kalapja, szóvalmi szó, valamelyest kopott volt ugyan, a tolla némileg színehagyott, passzomántja megfakult, csipke kallérja foszladozó, ám de az ilyen apró cseplő szépséghibákat elleplezi a félhomály, és Porthos most is az volt, aki mindig, a daliás Porthos. Miközben nagy buzgón támogatták a pillért, D'Artagnan észrevette, hogy a hozzájuk legközelebb eső padban egy aféle jellegzetesen érett szépség üldögél. Bőre már hervatag, sárgálló, de a hölgy tartása merev, és dőfösen pillant ki fekete főkötője alól. Porthos tekintete lopva súrolta a hölgyet, azután hunyorított egyet elfelé, messze a templomhajóba. Erre aztán a hölgy, aki hol elpirult, hol elsápadt, villámgyors pillantást vetett a csalfa Porthosra, mire Porthos tüstént vadul tovább kacsingatott. Mi tagadása jó, Porthos nagyon szemez valakivel. A fekete főkötős hölgy pedig úgy figyeli, mintha kígyó marna belé, mert ajkát harabdája, hogy szinte kiserked a vére, orra hegyét dörzsöli, és kétségbe esetten izeg mozog a padban. Porthos ennek láttára ismét pödört egyet a bajszán, újból végig simított a szakállán, és egyre másra integetett az egyik csinos hölgynek a szenté felé. A hölgy nem csupán csinos volt, hanem nyilván nagyúri dáma, mert néger kisines állt mögötte. Azt helyezte térdeplőjére vánkosát, társalkodó nője pedig címeres kicsi táskát tartott a kezében. Ebbe teszi majd imakönyvét, amelyikbe e pillanatban belemélyed. A fekete hölgy nyomon követte Porthos tekintetének szögdécselését, és megállapította, hogy célpontja az a bizonyos másik hölgy, a bársonypárna, a néger kisinas, meg a társalkodó nő tulajdonosa. Eközben Porthos folytatta a hadműveletet. Hol kacsintott, hol ajkára tette ujját, hol szívrepesztő mosolyokat irányzott a hölgy felé, amitől a megunt kedves szíve kis hiány csak ugyan meg is repett. Nem is késett sokáig a mea culpával. Mellét verve oly zengzeteset sóhajtott, hogy mindenki feléje fordult, még a vörös párnás hölgy is. Porthos nyomban megértette, mire megy ki a játék, de süketnek tette magát, és állta a sarat. A vörös párnás dáma valóban feltűnő szépség volt, és ugyancsak felkeltette a fekete ruhás hölgy figyelmét. Ez utóbbi megérezte, hogy félelmetes ellenfélre akadt. De Porthos is hatás alá került, és úgy találta sokkal csinosabb, mint az ő hölgye, a fekete főkötős. Sőt, hatása alá került D'Artagnan is, aki felismerte benne a Mengi, Calais és Doveri hölgyet. Igen, ő az. Őt üdvözölte Milady névvel üldözője, a sebb helyes ismeretlen. D'Artagnan továbbra is szemmel tartotta a vörös párnás hölgyet, de egyben Porthos mesterkedéseit is figyelemmel kísérte, és ugyancsak jól mulatott. Valami azt súgta neki, hogy a hölgy a fekete főkötőben nem más, mint a Medve utcai ügyészné, annál is inkább, mert a Szent Lupus templom nem esik messze ettől az utcától. Mindebből arra következtetett, hogy Porthos most akarja visszadni a kölcsönt a sánti vereségért, mikor is az ügyészné pénzkérdésekben oly csökönyösnek mutatkozott. Ám de közben azt is észrevette D'Artagnan, hogy Porthos csupán a levegőre pazarolja begyeskedését, szemfényvesztés az egész szembekötősdi. Azonban az igazi szerelemnek, az igazi féltékenységnek nem éppen a szembekötősdi, a szemfényvesztése a valóság. A prédikáció véget ért. Az ügyészné a szentelt víztartó felé sietett. Porthos megelőzte, és nem egy ujjal nyúlt bele a vízbe, hanem egész tenyerét belé merítette. Az ügyésznő elmosolyodott, azt hitte Porthos miatta buzgolkodik, de kisvártatva kegyetlenül ki kellett ábrándulnia. Amikor már csupán három lépés választott el a férfitól, az félrefordította az arcát, és továbbra is a vörös párnás hölgyet figyelte, aki eközben fölkelt, és most a néger fiúcska és a szobalány kíséretében feléjük közeledett. Amikor a vörös párnás hölgy Porthos mellé ért, az kihúzta kezét a szentelt víztartóból, azon vizesen a hölgy felé nyújtotta, a csinos áltatoskodó pedig megérintette karcsú ujjaival Porthos vaskos tenyerét. Mosolyogva keresztet vetett, és kiment a templomból. Ez már több a soknál. Az ügyészné biztosra vette, hogy a hölgyet érzékeny szálak fűzik Porthoshoz. Ha rangvéli hölgy lett volna, bizonyosan menten elájul, de ügyészné volt csupán, ezért kevesebbel is beérte. Ádász haraggal így szólította meg a testőrt. Úgy, nekem hát nem az szentelt vizet, Porthos úr. Porthos úgy összerezdült a szavára, mint akit éppen százesztendős álmából riasztanak fel. Ó, az asszonyom, kegyed az... Hogy van, kedves férje, ami ilyen tisztel Kukenár úr? Most is olyan zsugori? Hová is tettem a szemem, hogy nem vettem észre ez alatt a vége érhetetlen szent beszéd alatt? Pedig ott volt a uraságod mellett egy karnyújtásnyira, felett az ügyészné, csak nem tetszett észrevenni, mert kinézte a szemét, úgy figyelte azt a szép hölgyet, akinek az imént nyújtott szentelt vizet. Porthos úgy tett, mint aki egészen megzavarodik. Nyögte ki, szóval észrevette. Csak a vak nem vette észre. Igen, folytatta hanyagló Porthos, ismerősöm a herceg, mivel nincs könnyű dolgom, ha találkozni akarok vele, mert féltékeny a férje. Üzenetet kaptam a drága hölgytől, hogy látni akar, és ezért ma eljön ide az Isten háta mögé ebbe a szegény kis templomocskába. Porthos úr, szólt az ügyészni, volna szíves 5 percet áldozni rám? Kérem a karját, szeretném, ha elbeszélgetnénk. Micsoda kérdés, asszonyom, felelte Porthos, és maga elé hunyorított, mint a kártyás, aki tudja, hogy balekot fogott. E pillanatban haladt el mellette Milady, nyomában D'Artagnan. Porthos pillantott a szemes harkából, és észrevette a diadalmas hunyorítást. No lám, állapította meg magában egy gáláskor, sajnálatos a léha erkölcsi felfogása szerint, úgy hiszem ennek már meg lesz határidőre a felszerelése. Porthos épp oly engedelmesen követte az ügyészné karjának irányítását, mint a bárka a kormány rúd minden mozdulatát. Így értek a szemmányú árkolostorhoz. Néptelen utcácska vezet mellette, mindkét végét forgó sorompó rekeszeli el. Napközben csupán kenyerüket malszoló koldusok vagy játszadozó gyerekek vetődnek erre. Ez igen, Porthos úr, kiáltott fel az ügyészné, miután megállapította, hogy senki nem látja, nem hallja őket, csupán a környék törzs közönsége. Ez igen, amint látom, nagy hódító az úr. Még hogy én, tiltakozott Porthos, de kidüllesztette a mellét. Hogy érti ezt, asszonyom? Hát az iménti néma játék, hát a szentelt víz, néger kisina, szobalány, minden bizonyal legalábbis királyi hercegnő lehet a hölgy. Istenemre, téved, asszonyom, felelte Porthos, csupán egészen egyszerű hercegnőcske. És a kapuban várakozó fullajtár, meg a hintó, és a livrés parádés kocsis abakon? Porthos színét sem látta fullajtárnak, hintónak, Kokenár asszonyság féltékeny női szeme azonban mindent észrevett. Porthos meg sajnálta már, hogy az imént nem királyi hercegnőnek nevezte ki a piros párnás hölgyet. Porthos urat, tenyerükön hordják a dámhák, folytatta az ügyészné, és nagyot sóhajtott. Hát, panaszra éppen nincs okom, felelte Porthos, de mit csináljuk, ha egyszer már ilyen daliásnak formált a természet? Hely, uram, Isten, mi? Hamar is felejt a férfi, sóhajtott az égre pillantva az ügyészné. Még mindig lassabb, mint a nő, úgy hiszem, válaszolta Porthos. Mert én igazán elmondhatom, hogy amikor sebesültem, félholtan feküdtem, és lemondtak rólam az orvosok, a kegyed áldozata voltam, asszonyom. Én, dicső nemzetség sarja, bíztam a kegyed baráti szívében, és így kisfiján belepusztultam előbb sebeimbe, majd az éhezés gyötrelmeibe. Sántíjben, egy kurta kocsmában, miközben kegyed arra sem méltatott, hogy akár egyetlen egyszer is választodott volna szerelemtől lángoló soraimra. De igazán, kedves Porthos úr, rebegte az ügyészné, aki maga elé idézte, hogyan is viselkedtek akkoriban a főrangú nagyúri hölgyek, és ezért mindinkább érezte hibát követett el. Pedig feláldoztam kegyedért egy bárónőt. Igen, tudom, egy grófnőt. Porthos úr, kérem, ne gyötörjön. Egy hercegnőt. Könyörüljön rajtam, kérem, Porthos úr. Igaza van, asszonyom, nem is folytatom. A férjem azokkal hallani sem akart semmiféle kölcsöndől. Kokenárni, asszonyom, szólt Porthos. Emlékezzék első levelére. Elmémbe véstem, és most is betéve tudom minden betűjét. Az ügyészné feljajdult, meg aztán mondta, talán túl nagy is volt a kölcsön összege. Asszonyom, mindenkit feláldoztam kegyedért, pedig csupán egy szavamba került volna, és ha írok a hercegnőnek. A nevét nem árulhatom el, mert tudom, milyen kényes egy úri hölgy hírneve. Annyit azonban tudok, hogy 1500-at küldött volna, ha csupán egy sort írok neki. Az ügyészné szeme könyvbe lábadt. Esküszöm, Porthos úr, kegyetlenül megleckésztet érte, szólalt meg, és ha megint hasonló helyzetbe kerülne, kérem, forduljon hozzám. Béha, asszonyom, tiltakozott Porthos színleg. Ne alázzon meg, nagyon kérem, adjuk a pénzt. Tehát már nem szeret, mondta az ügyészné szomorúan, halkan. Porthos fenséges hallgatásba burkolózott. Ez minden válasza. Értem. Jaj, nekem. Fontolja meg, asszonyom, mennyire megsértett, itt érzem most is a sebet, szólt Porthos, és szívére tette, majd erőteljesen rászorította a kezét. Jóvá teszem, kedves Porthosom, higgyen nekem. Különben is mit kértem én kegyettől, folytatta Porthos, és derűsen vállat vont. Csak egy icipici kölcsönt. Talán csak benőtt már a fejem lágya. Kokenárné asszonyom, én tudom, hogy kegyed nem gazdag. A férje minden nyavajás tallérocskáért kénytelen eret vágni a szegény pereskedőkön. Minden másképp volna persze, ha grófné, márkiné vagy hercegnő volna kegyed, akkor soha meg nem bocsátanék. Ez eleven betalált. Vegye tudomásul, Portas úr, vágott vissza az ügyészné, hogy a pénzes ládikom, ha csupán ügyészné vagyok is, talán jobban bélelt, mint a sok leégett puccos dámái, akiket folyton emleget. Úgy? Akkor hát hétszeres volt a sértés, mondta Portas, és elengedte az ügyészné karját. Mert ha kegyed gazdag, akkor nincs pardon a fukarságára, Kokenárné asszonyom. Hogy gazdag vagyok? Felelt az ügyészné, aki látta, hogy messzebb ment a kelleténél. Ezt nem kell szó szerint venni, mert gazdag éppen nem vagyok, csak éppen nem szűkölködöm. Kérem, asszonyom, szólt Portas, nagyon kérem, fejezzük be ezt. Kegyed engem félre ismert. Közöttünk vége minden vonzalomnak. Hálátlan! Furcsa szemrehányás kegyettől, mondta Portas. Menjen, csak fusson a szép hercegnője után, nem fogom visszatartani. No lám csak, hogy vége szakadt egyszeriben minden búbánatna. Nézze, Portas úr, ez a végső szavam, erre feleljen, szerete még. Ajjaj, asszonyom, szólt Portas oly mélabúsan, ahogyan csak tőle telt. Most, amikor éppen hadba indulok, és valami assúrja, hogy ott esem el a harc mezején. Ne mondjon ilyet, kiáltott az ügyészné, és felzokogott. Igen, assúrja valami, ismételte Portas mind mélyebb búba merülve. Majja be inkább, hogy új szerelem csalogatja. Nem, őszintén beszélek, semmi új vonzalom nem köti le szívemet, sőt, itt a lelkem legmélyén kegyed felé hajlik valami. Azonban, amint tudja vagy nem tudja, két héten belül háborúba szólít a végzet, és iszonyatos gondot ró vállamra a felszerelésem. Ezen kívül haza kell utaznom Bretagne-ba, hogy összeszedjem a kellő pénzt a hadbainduláshoz. Portas figyelte a szerelem és a fősfénység végső összecsapását. A hercegnő pedig, folytatta, akit az imént látott a templomban, éppen a szomszédom Bretagne-ban, így aztán együtt utazunk. Utazás közben, mint tudja, jobban telik az idő, ha kettesben van az ember. Párizsban egy jó barátja sincs, Portas úr, kérdezte az ügyészné. De igen, eddig legalábbis úgy hittem, szólt Portas, ismét búbánatos képet ültve. Azonban tévedtem, most már belátom. De van, Portas úr, de mennyire van? Folytatta az ügyészné, úgy neki buzdulva, hogy maga is elcsodálkozott. Látogasson meg holnap otthonomban. Jöjjön, mint a nénikém fia, vagyis unokatestérem. Noyonból érkezik, Pikárdiából, perei vannak Párizsban, ügyvédet keres. Jól megjegyzed mindent? Kitűnően, asszonyom. Jöjjön ebédidőben. Remek, és állja a sarat az uram előtt, aki ravaszróka, bár 76 éves. 76 éves, a fenét, ez ám a szép kor, mondta Portas. Hajlottkor úgy érti, Portas úr, így aztán bármely pillanatban özvegyet hagyhat szegénykém, folytatta az ügyészné, és sokat mondó pillantást vetett Portasra. Szerencsére azonban házassági szerződésünk úgy szól, hogy mindent örököl, aki túléli a másikat. Mindent? Kérdezte Portas. Mindent? Látom, óvatos asszony kegyed, aranyos Kokenárné asszonyom, mondta Portas, és gyengéden megszorította az ügyészné kezét. Akkor hát, szent a béke, kedves Portas uram, kérdezte bájologva. Mint halálig, válaszolt Portas ugyanúgy. Viszont látásra, hát, csalfa ember, viszont látásra, kis feledékeny. Tehát holnap, angyalom? Holnap szívem lángja.
Elhangzott Alexandre Dumas, a Három testőr című írásának 29. része, melyet Varga Tamás olvasott fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Fáy Eszter Franciska ferences kisnővérkével beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Franciska nővért, a ferences kisnővérektől.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus. Franciska nővér vagyok Szent Ferenc kisnővéreitől, és jelenleg a Miskolci házban lakom, onnan érkeztem most ide Egerbe a stúdióba.
És nem csak hogy ide, hanem ha jól hallottam, akkor tulajdonképpen te most tanulni is ide jársz Egerbe, és valamire nagyon készülsz.
Igen, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem óvoda pedagógus szakján vagyok most első éves.
Szóval egy nagyon fiatal nővérke ül a stúdiónkban. Arra lennék kíváncsi, hogy hogy történt ez az egész, hogy most itt ülünk és erről beszélgetünk. Honnan indult a te történeted? Hogy volt az, amikor a Jóisten megérintette a te szívedet?
Igazából 2015-ben kaptam a hivatásomat. Előtte éltem igazából a magam életét, gyakorló római katolikus családba születtem, tehát így az életem része volt kicsikorom óta az, hogy rendszeresen járunk misére, hittancsoportba, kórusba, elég aktív plébániai életet éltünk így családilag is, és így éltem szépen magam kis elképzeléseivel, álmaival, elvégeztem a jogi egyetemet, ügyvédjelöltként dolgoztam 3 évet, és úgy szépen rendezgettem a magam kis életét, vártam, hogy jöjjön a szőke herceg a fehér lovon, valahogy nem találta azt a lovat, vagy nem tudom, mi történt. De hogy elmentem 2015-be, akkor most megérkezünk, elmentem egy zarándoklatra. Minden évben megszervezik ez a Esztergomból Mátra Verebé Szent Kútig menő ferences ifjúsági gyalogos zarándoklat. A nevében is benne van, gyalog megyünk Esztergomtól Szent Kútig, és minden évben augusztus 15-én indulunk, és 20-a előestére, 19-én este érkezünk Szentkútra. Ebben önmagában nem volt semmi különös. 12 éves korom óta minden évben járok erre a zarándoklatra, úgyhogy ez így az éves lelki program szerves része volt. És hát akkor 2015-ben, szintén régi szokásom az híven, augusztus 20-a reggel mentem a templomba imádkozni, és ott éreztem azt, hogy most valami más. Most itt belül valami történik. És nem tudtam megmondani, hogy ez micsoda, még így nem volt se alakja, se semmi, csak azt éreztem, hogy most valami mozog így belül. Elején még így lenyintettem is rá, hogy jó, hát egy zarándokleton előfordul az ilyesmi, majd elmúlik, de hogy nem múlt el, hanem így szép fokozatosan egyre erősebb lett. És aztán egy hónappal később volt a Szerzetesek Tere nevű rendezvény, ahova én, hát az is vicces, hogy hogy kerültem oda, volt ott egy szerzetesi kórus, ahol én ilyen kis beépített kis kakukktojásként voltam benne, még egy páran voltunk így lányok, a kórusvezető. A férfi karban a saját rendtársaiból tudta, hogy ott le lesz egy-két stabil embere, a női szekcióban nem, mivel hogy az ország különböző részeiről jövő szerzetesekből állt a kórus, túl sok időnk nem volt próbálni közösen, azért néhány lányt ott a plébániáról így megkért, egy ilyen beépített téglákként legyünk benne, hogy így vigyük a szólamot. Mondta, hogy hát öltözzünk föl úgy szépen, szoknya, blúzen, kis szolídan, és majd azt hiszik, biztos jelöltek vagyunk valahol. És hát így kerültem én oda a szerzetesek terére. De hogy amikor onnan jöttem haza, akkor már így egészen világos alakja volt ennek a megfoghatatlan valaminek. És az elején még volt bennem egy nagy nyugtalanság, hogy ez most itt mi? Egész életemben arra készültem, hogy családanya legyek. 4 éves korom óta az esküvői ruhámat tervezem. Már listám volt arról, hogy milyen nevet akarok adni a gyerekeimnek, tehát, hogy teljesen, abszolút így a családos hivatásra készültem. Erre most itt van ez valami, amivel nem tudok itt le mit kezdeni. És aztán, ahogy ez a nyugtalanság így már kezdett arra a szintre jutni, hogy most már legyen valami. Ezt én így nem bírom tovább. Akkor érkezett így meg ez a hívás. És hát én egy ilyen kis romantikus lélek vagyok, úgyhogy nekem ilyen lánykéréses hivatásom van. Mint egy igazi lánykérésnél szabadott rá nemet mondani. Ez is nagyon egyértelmű volt számomra, hogy ez nem olyan, hogy na, ha ezt most nem fogadom el, akkor kész, akkor innentől kezdve bukta, hanem hogy erre én teljesen szabadon mondhatok igent vagy nemet. És hogyha én a családos hivatást választom, akkor lesz férjem, gyerekem. Hanem ez így teljesen szabadon rám bízza ezt a döntést, de meghív erre az életre. És hát egy olyan boldogság lett így bennem, hogy annak ellenére, hogy előtte soha eszembe nem jutott, így boldogan mondtam rá igent. Innét jön a szerzetesi hivatásom, és aztán a kisnővéreknél az meg szintén ugyanebben az időszakban, még egy hét se telt el aztán az éjszaka után, amikor nálunk Pasaréten nőttem föl. Általában ott laknak azok a ferences testvérek, akik egyszerű fogadalmasok, és azért általában hogy az örök fogadalom, a nem is mindig, de nagyon sokszor ott Pasaréten szokott lenni. Ebben az éppen is így volt. Mentem szépen az örök fogadalomra, mentem föl a kórusra, mint kórustag, nekem az ilyen otthonos terep, és ahogy nézek le a kórusról, így a hívek összegyűlt seregére, egyszer csak észrevettem 2 kék színű fátylat. Na, akkor rögtön kékfátyol, a kisnővérek amúgy is rajta voltak így a kis listámon, hogy kik azok, akiknél én el tudom képzelni magam, akiknél azt érzem, hogy na ez olyasmi, amit tudnék élni, vagy akik között tudnék élni, és hát a mise után rögtön meg is kerestem őket, és akkor rajtuk keresztül beszéltem az előjáróval, és nem sokkal később szintén kaptam egy nagy megerősítést a Szentlélektől, hogy ez lesz az én helyem, itt ez jó lesz, ez lesz az.
És az az elképesztő, hogy én úgy már volt szerencsém néhány kisnővérrel közületek találkozni, és sőt beszélgetni is a rádióban, hogy annyira szépen énekeltek, közel álltok a zenéhez mindannyian. Ez az életélményem nálatok, hogy nagyon pozitív élet megközelítés, ez jellemző mindannyiótokra szinte.
Igen, ez valahogy egy, ha nem is mindenki, de azért a többségnél egy ilyen közös vonal. Akár ez, hogy sokan zenészek is.
Te is?
Hát igen, én is tanultam fuvolázni, mert én ilyen szempontból a kisebbek közé tartozom. Azért a Klára nővér a hegedű tanár, meg Mária nővér a zongora tanár, tehát vannak azért, akik nálam jóval képzettebbek, de igen, én is tanultam fuvolázni, de hát azt már a közösségben megtanultam gitározni.
Szoktatok is zenélni együtt? Meg
igen, amikor igen. Vannak ilyen alkalmi jellegű zenéléseink, illetve van, ahol a szolgálathoz is kapcsolódik, például Miskolcon, ahol most lakom, az imádságházában, ott szokott lenni időnként dicsőítés, akkor azon is szoktunk közösen zenélni.
Akkor tulajdonképpen elindult 2015-ben benned ez az érzés, volt akkor neked egy jelölt időszakod, aztán a noviciátus, ez mennyi évet ölelt fel nálatok, és volt már az örök fogadalmad?
Még nem.
Tehát benne vagy a noviciátus.
Juniorátusban vagyok.
Junior
vagyok, igen.
Van ilyen is? Akkor
igen.
Hogy van
igen.
Ez sorban?
Tehát úgy van, hogy amikor belép valaki, akkor először van egy vagy 2 év jelöltség. Általában nálunk 2, de van akinek 1 év. Ilyenkor még a jelölt, ő már együtt lakik a nővérekkel a rendházban, de még nem hordja a habitust, még nincsen nővérneve, még a keresztnevén szólítják, de már bekapcsolódik elég aktívan így a ház életébe. Amikor véget ér a jelölt idő, akkor van az úgynevezett beöltözés, nagyon beszédes, akkor kapjuk ezt a szerzetesi ruhát, akkor még egy fehér színű fátyollal, nem ezzel a kékkel, amiről általában így könnyen föl lehet ismerni, lásd, én is így ismertem föl. És ekkor kapja a nővér nevét. Tehát, hogy nekem is ez, hogy Franciska a nővér. Franciska az nekem nem keresztnevem, ez nem, ami nem ezt kaptam a szüleimtől, hanem ezt a jelöltség végén, a beöltözéskor kaptam ezt a nevet.
Mi alapján kaptok ilyen nevet?
Amikor én voltam jelölt, vagy hát amikor én voltam így soron, hogy hát mi már ketten voltunk jelöltek, akkor úgy nézett ki, hogy a közösség választja a nevet. Tehát a közösség fogadalmas tagjai. Mi ketten nyilván nem, még nem voltunk fogadalmasok. Bevallom, én súgtam, vagy hát amikor kérdezték, hogy nekem van-e valami ötletem, vagy ihletem, vagy bármi, akkor én mondtam ezt, hogy Franciska, és aztán meg is kaptam, de ezért így nem volt biztos, hogy ezt a nevet fogom kapni, de aztán végül
ennek szerintem is úgy érezték, hogy ő talán a Ferences, ugye az Ferenc Franciska
igen.
Tehát megkapjátok ezt a nevet, igen, és
igen,
akkor?
És akkor kezdődik a noviciátus. A novícia az újoncot jelent, a latinul, és úgy szerintem elég jó kisfejező, az újonc idő. Tehát már nővér, de még kicsit ott van a fenekén a tojáshelyén. Ez nálunk egy 2 éves időszak. Az első év az úgynevezett csendes év, megint egy nagyon beszédes névről beszélünk, tehát ez egy elvonultabb, csendesebb időszak. Amit nagyon szerettem, azt, amikor én voltam novícia, Klára nővér volt a novícia mesternő, ő úgy nevezte, hogy lelki gyakorlatos év. Szerintem ez úgy jól kifejezi ennek a csendnek a célját. Tehát ebben az időszakban nem volt saját telefonom, internetet, nagyon minimálisan, tehát hogy nekem annyi volt, hogy fordítási munkákhoz volt, hogy néha használhattam, de amúgy nem, azon kívül nem használhattam az internetet. A családomat csak olyan keretekben láthattam, hogy karácsonykor meg húsvétkor csak a szüleim jöhettek el meglátogatni. Havonta egyszer írhattam nekik egy kézzel írott levelet, egyébként nem, tehát ilyen külvilágtól, hát ha nem is hermetikusan, de azért elég erősen elzárt időszak. Mert eznek az a lényege, hogy tényleg egy befelé fordulás, egy imádságos év, egy ilyen elmélyülős időszak, ami nyilván mindenkinek más és más, van akinek ez nehéz időszak. Nekem egy nagyon áldott időszak volt, de ez egyénenként változó. De mindenképpen egy különleges és nagyon értékes időszak.
Ezt tulajdonképpen végig imádkozzátok, és akkor...
Nyilván mást is csinálunk, tehát hogy... Például mi nagyon sok gyógynövényt morzsoltunk. Ez így nagyon, tehát a csendes évről valahogy így ez jut eszembe folyamatosan, így morzsoljuk a gyógynövényeket. Jó, nem csak azt csináltuk, de ez valami nagyon ilyenben nem maradt.
Akkor Bükszent kereszten
voltál? Bükszent kereszten, igen,
hát
igen,
akkor
igen, Bükszent kereszten
voltam.
Ahogy így
mondtad, igen, a gyógynövényeket.
Gyakorlatilag kiépíteni azokat a gyökereket, amiknek aztán később így meg kell tartania a kis hivatásunkat. Ez az első év. A második év az úgynevezett apostoli év. Ez arról szól, hogy gyakorlatilag belekóstolgattunk a különböző szolgálatokba. Kicsit az is itt már kezd kiderülni, hogy valakinek mi az, ami úgy inkább a vonala, mi az, amiben hát lehet, hogy nem őt kéne erre küldeni. Minden kicsit sajátos lett, mert hát a miénk, hogyha valaki így számol, akkor így igen, az 2020, tehát 19-ben kezdtük, tehát így 19 őszétől 2020 augusztusáig, az ugye
az
a COVID.
Az egy speciális, igen, COVID időszak volt.
Szóval miénk ilyen szempontból kicsit sajátosan alakult, de igen, ez időszak egyébként erről szól, hogy így bekapcsolódunk a különböző szolgálatokba.
És te, mint végzett jogász, milyen szolgálatokban tudtál bekapcsolódni?
Apostoli évben például van ugye Arlóban az alapítványunk, az Elfogadlak alapítvány, és akkoriban, aki vezette a köre Rita nővér, ő például szerette volna átdolgozni egy kicsit az alapító okiratát, meg jogilag egy kicsit rendbeszedni a dolgokat. És akkor jött a kis jogász, ráadásul korábban ügyvédjelöltként sokat dolgoztam alapítványokkal. Volt egy időszak, mindegy, amikor a közhasznosságnak lejárt egy határideje, akkor volt időszak, amikor kb. Fotószalagon alapító okiratokat néztem át, megdolgoztam át, szóval volt gyakorlatom konkrétan ebben a területen is. Elég sokat jártam Arlóba, és néztük ennek, ott így dolgoztam át. Ez például egy kifejezetten szakmai jellegű munka volt. Pont elkezdtük volna a Petra nővérrel azt, hogy a hospice-ba járni, hogy kicsit azzal a szolgálattal is megismerkedjünk, de rövid időszak lett így, mert hát az első dolog, amit lezártak, az a kórház volt.
Egyébként van beteg gondozás, vagy betegekkel való foglalkozás?
Van, aki ilyesmivel foglalkozik. Ezt előbb említettem, Petra nővért, ő idősek otthonába jár, meg hospice-ba, Bernadett nővér is kórházba jár, ilyen lelki támaszként, igen. Van, aki ezzel foglalkozik. Egyébként ezt pont szerettem a közösségünkben, hogy nagyon színes, hogy nagyon sokféle szolgálatunk van, és úgy kicsit van egy ilyen vonala is, hogy nyilván vannak szolgálat, amikre kell ember, például ott az alapítványhoz kellenek emberek, kellenek nővérek, hogy az működjön, vagy a lelki gyakorlatos ház, tehát
a lelki gyakorlatos házatok az valami fantasztikus hely, ott jártunk már családilag is, Klára nővér fantasztikus és értő vezetésével és segítésével, hát neki a személyisége is valami elképesztő, és nagyon sokat kaptunk tőle családilag, úgyhogy azt tapasztaltuk is, hogy mennyire csodálatos a lelki gyakorlat nálatok.
Igen, tehát hogy ő például neki ez a fő szolgálati területe, hogy ő azt ott csinálja. Van, hogy más nővérek is bekapcsolódnak, volt már, hogy én is bekapcsolódtam ebbe, de ahhoz, hogy ez ott működjön, ahhoz azért kell, hogy valaki ott legyen, és ezt így csinálja. De ugyanakkor ezzel párhuzamosan van egy ilyen vonal is, hogy azt nézni, hogy az adott nővér miben jártas, mihez van affinitása, ez is benne van, nem csak az, hogy itt ez a munka, és ezt most valakinek el kell végeznie, és te vagy most szabad, te csinálod. Hanem van ebben egy ilyen párbeszédes jelleg, meg egyfajta rugalmasság, és nekem ez például nagyon vonzó volt a közösségünkben, ez a fajta rugalmasság.
És hogy lesz egy jogász nővérkéből hamarosan óvópedagógus?
Az óvoda pedagógia úgy jött most be a képbe, hogy Arlóban most épül egy katolikus óvoda, és kérés volt érsekatyától, hogy legyen ott egy nővér. Arlóban is van ugye egy rendházunk, és ott épül az óvoda, akkor legyünk ott jelen. De történetesen pont óvoda pedagógus éppen nincs a közösségben, nagyon sokféle végzettségű van. Van, aki egyébként közelebb áll az óvoda pedagógiához, mint a jogász, tehát nem ez alapján kerültem oda, tehát hogy van például tanító, aki mondjuk közelebb állna ehhez. De a pontos hátterét én se tudom, mert nem osztották meg velem, hogy miért rám esett a választás, de engem választottak.
És hogy viszonyulsz te ehhez?
Hát ez a csavar az egészben, mert én erre nem emlékszem, hogy említettem volna előtte a nővéreknek, de én kamaszkoromban óvónéni szerettem volna lenni.
És a jóisten. És az
ez nekem egyértelműen így a Szentlélek sugalmazása lehetett, mert ez alapból nem következik logikusan, hogy a jogást küldjük. És nem emlékszem rá, hogy ezt említettem volna nekik, hogy nekem régen volt egy ilyen vágyam.
Mondhatjuk úgy, hogy akkor a Jóistennek ez egy gyönyörű, szép, aranyos és édes kis ajándéka a számodra.
Igen, kicsit így visszakapok valamit, amit azt gondoltam, hogy el kell, hogy engedjek, még réges-régen, és azt most így szépen visszakapom egy ilyen szép kis ajándékba csomagolva.
És hozzá kell tenni, hogy akkor ezzel együtt még azt is, amiről egyébként le kell mondanod, vagy lemondotok, hogy gyermeketek szülessen, ugye? És mégis annyi gyermeket kapsz a Jóistentől, hogy több, mint valószínű.
Amennyit én nem tudnék megszülni.
Igen.
Igen, és ebben ez is nagyon szép, hogy nekem az egyik legnehezebb dolog elengedni, amikor ez volt, hogy szerzetesi hivatás, azzal együtt, hogy boldogan mondtam igent, és önként vállaltam, és nem volt ebben így ilyen szempontból kérdés, de ami mégis egy kicsit nehéz volt elengedni, az pont ez volt, hogy gyerekek. És amikor beléptem át a jogász, hát nem tűnt valószínűnek, hogy én leszek az, akit olyan szolgálati helyre küldenek, ahol elsősorban gyerekekkel kell foglalkozni, tehát még csak az se volt, hogy na majd ott biztosan, mert elég sok olyan szolgálati területünk van, ahol nem nagyon fordul meg gyerek a közelben, de hogy mégis így visszakaptam, és nagyon szerettem jogász lenni, nagyon szeretem a szakmámat. Az egyetlen dolog, amit hiányoltam a szakmában, azok a gyerekek voltak, amikor ügyvédjelölt voltam, úgyhogy ilyen értelemben is visszakapok valamit, amit kicsit, mint van az a kép, így főleg Facebookon láttam, hogy van az a rajz, hogy a kislány ott áll, egy kis plüsmacival, Jézus ott áll vele szemben, így kéri a kis plüsmacit, és a háta mögött tart egy hatalmas plüsmaci. És a kislány, hát nyilván a gyerek úgy szorítja a kis macit, nem szívesen adja ki a kezéből, mert nem látja, hogy mekkora plüsmaci van a háta mögött. Szóval, hogy kicsit néha ez az élményem, hogyha el tudom engedni, ha át tudom adni, akkor tudja az Isten ezt ilyen formában visszaadni.
Kedves hallgatóink, Fáy Eszter Franciska ferences kisnővérkével beszélgettünk az elmúlt közel fél órában, mely beszélgetés folytatását egy hét múlva ugyanebben az időpontban hallgathatják meg. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat. Millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat. Győzelemről
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást!